Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A fosszilis energiahordozók használata 25-40%-kal nagyobb metánkibocsátással járhat az eddig véltnél, vagyis az emberi felelősség szerepe nagyobb a metánkibocsátás terén, mint gondolták, állítja a New York-i Rochesteri Egyetem kutatóinak a Nature-ben ismertetett új jelentése. Fehér Anna Magda kérdezte Haszpra László légkörkémikust, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársát.
Az eddig ismereteink szerint az emberi eredeti metánkibocsátásnak nagyjából bő egy harmada köthető a fosszilis tüzelőanyagok kitermeléséhez, szállításához, elégetéséhez. Valamivel kevesebb, mint egy harmadot ad az állattenyésztés, beleértve a kiürítők emésztőrendszerében keletkező és a trágyakezelés során keletkező metánt. A maradék egyharmadot pedig a szerves hulladékok a szennyvíz kezeléséhez, illetve a rizstermeléshez kapcsolhatjuk, tehát ezekről a területekről származik. A rizstermelésnél ugye ugyanolyan folyamatok zajlanak, mint a mocsaraknál. Jelenleg a teljes metánkibocsátás közel fele az, ami antropogénnek tekinthető, legalábbis ennek a cikknek a megjelenése pillanatáig körülbelül így láttuk ezt. Az új becslés szerint valamivel több, mint a fele, hiszen ez az új számítás, ez tulajdonképpen csak az antropogén tevékenységen belül fosszilis tüzelőanyagokból származó metán mennyiséget növelte meg egy ilyen 25-40%-kal, márpedig a teljes emberi kibocsátásból ugye a fosszilis tüzelőanyagok aránya az csak körülbelül olyan egyharmad. Tehát ez az a mennyiség, ami az új becslés szerint akár lehetséges, hogy a teljes emberi kibocsátásnak a felére tehető. Ezek után ugye a maradékon osztozik továbbra is hasonló arányban a mezőgazdaság, illetve a hulladékkezelés és egyebek.
Természetes úton is kerül metán a légkörbe, talán egyre több is a felmelegedés miatt.
Igen, ez így van. Tehát, ahogy az előbb említettem, körülbelül a fele a metán kibocsátásnak az nem az emberhez, hanem a természethez köthető, vagy megfordítva, körülbelül a fel a metán kibocsátásnak sajnos az emberhez köthető, és nem a természethez. A természetes viszonyok között ugye a mocsaras, lápos, tőzeges, vizenyős területek azok, amelyek nagy mennyiségű metán bocsátanak ki. Itt ugye az oxigénmentes környezetben zajló szerves anyagbomlás az, ami termeli a metánt, és ez teszi ki a természetes kibocsátásnak közel a felét. Egy olyan harmadnyi metán mennyiség kerül ki a folyóból és a tavakból, lényegében hasonló folyamatok zajlanak ott is, tehát oxigénmentes környezetben víz alatt zajlik ugye a szerves anyagoknak a bomlás, és azért metán keletkezik, redukált anyag keletkezik. A maradék pedig ugye a vadon élő állatoknak az emésztőrendszeréből, hiszen a vadon élő állatok között is vannak kérüzzők, és egy nagyon fontos természetes forrás még a termeszek, amelyeknél szintén ugye az emésztőrendszer termeli a metánt. Vannak ezen kívül a geológiai források, a vulkanikus területekről, geotermikus területekről, illetve a metánhidrátból származhat még természetes módon metán.
A úgynevezett permafrost, tehát az örökké fagyott talajolvadása a klímaváltozás miatt, itt is egyre több metán szabadul fel a légkörbe, amelyet kötne a fagyott talaj a jég, hogyha nem lenne a felmelegedés. Tehát ez is számottevő folyamat?
Ez is számottevő folyamat, de egyelőre szerencsére nem nagyon változik, nem erősödik nagyon. A permafrostból úgy tűnik, hogy inkább széndioxid kerül ki a levegőbe, és kevésbé metán, legalábbis a jelenlegi mérések szerint. Ha tovább zajlik ugye a melegedés, akkor természetesen erősödni fog.
Érdemes talán összehasonlítani ezt a két üvegházhatású gázt, tehát a metánt és a széndioxidot, hogy melyik hat erősebben a folyamatokra, tehát a felmelegedési folyamatokra, az üvegházhatásra.
A széndioxid lényegesen erősebben hat a felmelegedési folyamatokra. Ott szokott időnként félreértés bekövetkezni, mikor azt mondják, hogy a metán egy hatékonyabb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid. Emögött az áll, hogyha 1 kg-nyi metánt bocsátok ki a légkörbe, és 1 kg-nyi széndioxidot bocsátok ki a légkörbe, akkor kettő között valóban olyan a viszony, hogy a metán rövidebb 1-2 évtizedes távlatban, mint egy 80-szor hatékonyabb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy széndioxid sokkal több kerül a levegőbe, mint metánba, a légköri koncentráció is kb. 200-szor magasabb. Ugye végsősoron azért a széndioxid az, ami meghatározza a légkör üvegházhatásában, illetve az éghajlatban, de a metán sem elhanyagolható, a hozzájárulása jelenleg kb. 15%.
A New York-i Rochesteri Egyetem kutatói a Nature folyóiratban megjelent cikkük szerint azt állítják, hogy a fosszilis energiahordozók használatából az eddig feltételezetnél 25-40%-kal nagyobb metán kibocsátás jár, de hogyan tudták ők ezt a számot, ezt a határértéket megállapítani, tehát egyrészt a mérésekben elkülöníteni a természetes forrásból és az emberi tevékenységből származó légkörbe jutó metán mennyiségét, illetve azon belül is a fosszilis energiahordozókból felszabaduló metánt hogyan tudták mérni?
Általában véve a különböző nyomgázoknak, szennyezőanyagoknak a kibocsátását nagyon nehéz meghatározni, hiszen rengeteg forrásból, rengeteg helyről kerülnek a levegőbe, és mindenhol nem tudunk mérni. Amit a levegőkémikusok sokkal inkább tudnak, az az, hogy összesen mennyi gáz kerül a levegőbe, hiszen a légkörben a légköri mennyiséget meglehetősen pontosan meg tudjuk mérni, és annak egyik évről a másikra történő megváltozásából elég pontosan megmondható az, hogy összesen az összes létező természetes és antropogén forrásból együtt mennyi nyomanyag jelen esetben, hogy a metán kerül a levegőbe. Ebből viszont nem tudjuk még pontosan, hogy milyen forrásokból kerül oda. A források meghatározásában sokat segíthet az, hogyha meg tudjuk mérni a üvegházhatású gázoknak az izotóp összetételét, jelen esetben, hogy a metánról beszélünk, a benne lévő szén milyen izotópja jelenik meg a metánban, illetve a széndioxidban. A szénnek három izotópja van, két stabil és egy radioaktív izotópja van, a 14-es tömegszámú szénatom az, ami radioaktív, a légkörben keletkezik, gyakorlatilag állandó ütemben a kozmikus sugárzás hatására, és geológiai értelemben meglehetősen gyorsan 5370 éves felezési idővel bomlik el. Mivel a keletkezés is nagyjából állandó, a fogyása is állandó, ezért a légköri koncentráció is állandó lenne, hogyha nem lennének esetleg más folyamatok. Na most a kutatók, akik ezt a tanulmányt publikálták, a metánnak a radiokarbon, tehát a C14-es tömegszámú széntartalmát mérték meg, és ezt vizsgálták a természetes körülmények közötti metánban jelenlévő radiokarbon mennyiséghez képest. Miután a fosszilis metán akár természetes, akár antropogén forrásból ott kerül a levegőbe, radiokarbont már nem tartalmaz, hiszen réges-régen ugye a föld alá került ez az anyagmennyiség, benne a radioaktív izotóp már teljesen elbomlott. Következésképpen, hogyha ez az anyag kikerül a légkörbe, akkor elkezdi csökkenteni a légkörben lévő radiokarbon mennyiséget, hiszen ő maga nem tartalmaz ilyet. Tehát a kutatók végül is ezt mérték meg, hogy hogyan alakult a radiokarbon tartalma a metánnak azokban az időszakokban, évszázadokban, amikor még nem volt említésre méltó a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása. Így azt kapták meg, hogy a természetes források mennyit bocsáthattak ki. Ezek után feltételezték azt, hogy a természetes források, tehát a vulkanikus területeknek a hozama és egyéb geológiai források, metánhidrát, bomlás és hasonlók nem változtak számottevően az elmúlt évszázadok során. A különbség tehát teljes egészében az emberi fosszilis kibocsátásból származhat, akár a bányászatból, akár a szállításból, tehát a földgázszállítás, a földgázelosztó hálózatból, akár pedig a felhasználásból. És ezekből az adatokból jutottak arra a következtetésre, hogy korábban besült, még feltehetően egy ilyen 25-40%-kal magasabb a tényleges kibocsátás, mint ahogy ezt eddig feltételeztük. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez egy rendkívül nehéz mérés. Tehát hallatom, a pici mennyiségeket kellene nagy pontossággal mérni. Ugye a cikk is arról szól, hogy mindegy egy tonnányi jeget használtak fel, ahhoz egyetlen mérésre tudjanak végezni.
A grönlandi jeget vizsgálták radiokarbonos eljárással, tehát a 1750-es évektől 2013-ig a grönlandi jégből vették ezeket a mintákat, hogyha jól értem.
Így van. A jégbe fagyott légbuborékokba zárt metán mennyiséget elemezték a kutatók. És ugye ennek a 18. századra eső részéből határozták meg ezt az úgynevezett alapkibocsátást, amit tulajdonképpen teljes egészében a természetnek tulajdonítottak, és ehhez képesti változást nézték a későbbiek folyamán. Tehát nagyon nagy szükség lesz arra, hogy ezeket a méréseket még valaki megerősítse, mert ugyan egy jól ismert, nemzetközileg elismert kutatócsoport végezte ezeket a méréseket, de annyira kifinomult mérésekről van szó, hogy ilyenkor óhatatlan becsúszhatnak pontatlanságok. Hát ez a tudományos kutatásnak a normál menete, hogy születik egy új eredmény, megvárjuk, míg megerősítik, és akkor ezek után építkezünk rá tovább.
De hogyha úgy van, ahogy a kutatók azt gondolják, akkor az embernek tehát nagyobb a felelőssége a metán kibocsátás terén. Ez azt jelenti, hogy ha a megújulókra állt az emberiség, kevesebb marha, húst fogyaszt esetleg, akkor ez a mennyiség egyszerűbben csökkenthető, mint hogyha mondjuk a természeti folyamatokra lennénk utalva.
Ez természetesen így, hogyha nagyobb az emberi tevékenység részaránya, akkor nyilván a csökkentés is ugye nagyobb részre hat, tehát hatékonyabban tudjuk csökkenteni a kibocsátást. Az egy másik kérdés, hogy sajnos a már egyszer elindított melegedés, az éghajlatváltozás, ez úgy néz ki, hogy bizony többletmetán mennyiséget generál a természetben is, tehát egyfajta versenyfutás van az emberi tevékenység és a természet között.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.